Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk! Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió Reggeli ébresztő magazinja. Programajánló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Reggeli. A kávé mellé 8-tól 10-ig.
Napsugaras, magas színvonalú kultúrát, jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak. 2025. október 18-án, szombaton, ez itt a Szombat Reggeli, amelyet ma is Brühl Edit szerkesztett. Technikusunk, zenei szerkesztőnk, hírolvasónk ma is Madarász Máté. A nevükben is köszöntöm a kedves hallgatókat, Berek Péter műsorvezetőt hallják. Tartsanak velünk egészen 10 óráig.
Hírek következnek itt, a Civil Rádióban.
Részvétel hónapja 2025. 1700 iskolatáska a rászoruló diákoknak a mosolytáska jótékonysági akcióban. Zaj, egészségkárosodás, környezetszennyezés, a jövő generációi fizetik meg a repülés árát. Még néhány napig lehet indulni az Okostányér országos diáktudás próbán. Világra nyíló kapuk. A felzárkózó települések országos futballtornájának döntője. Jó reggelt kívánok, Madarász Máté vagyok. Részvétel hónapja 2025. 20 éve rendezi meg a Civil Kollégium Alapítvány a részvétel hetét, majd később a részvétel... Ez idő alatt közösségek százai mutatták meg, hogy a demokrácia akkor él, ha az állampolgárok aktívan részt vesznek benne. Egész októberben országszerte különböző események zajlanak a részvételi demokrácia jegyében, amelyek közül a ki kiválogathatja a lakóhelyéhez legközelebb eső, érdeklődési köréhez legjobban passzoló eseményeket. A részvétel hónapja 2025 középpontjában idén a tiszta szavazás áll. 1700 iskolatáska rászoruló diákoknak a mosolytáska jótékonysági akcióban. 1000 iskola kezdéséhez járult hozzá az idén 5. alkalommal megszervezett mosolytáska akció. A gyűjtésben több mint 150 általános iskola diákjai és magánszemélyek is részt vettek, hogy adományukkal a legszegényebb családok gyermekeit támogassák. A mosolytáska idei kampányában összesen 1485 jó állapotú iskolatáskát és több mint 1 millió forint pénzadományt ajánlottak fel, amelyből a szervezők további táskákat tudnak biztosítani a rászoruló diákoknak. Zaj, egészségkárosodás, környezetszennyezés, a jövő generációi fizetik meg a repülés árát. A Magyar Természetvédők Szövetsége, a Fenntarthatóság Felé Egyesület arra szólítja fel a döntéshozókat, hogy ne bővítsék közpénzből sem a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret, sem más hazai repteret. A civil szervezetek szerint a repülés iránti kereslet mesterséges fenntartása és a repülőjegyek árának alacsonyan tartása nem szolgálja a társadalom hosszú távú érdekeit. A repülés a vasúthoz képest akár 5-szörös mértékű üvegház kibocsátással jár, teherszállítás esetén ez az arány 43-szoros is lehet. A zajszennyezés sem elhanyagolható, a repülőgépek zajterhelése akár 10 km is érezhető a repülőtérről, ami Budapesten mintegy 1 millió embert érinthet. Még néhány napig lehet indulni az Okostányér országos diák tudáspróbán. 6-os és 7-es diákok, figyelem! A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége idén is megrendezi országos tanulmányi versenyét, ahol tiétek a főszerep. 3 fős csapatokban mérhetitek összetudásotokat az egészséges életmódról és a helyes táplálkozásról. A tudásalapot az érvényben lévő hazai táplálkozási ajánlás az Okostányér jelenti. Az online fordulót október 22-ig lehet teljesíteni, a döntő pedig november közepén lesz Budapesten. A győztesek több 100 000 forintos sportszerutalvánnyal térhetnek haza, az online fordulóban résztvevő csapatok között pedig osztálykirándulásokat sorsolnak ki. Világra nyíló kapuk. A felzárkózó települések országos futballtornájának döntője. Közel 600 hátrányos helyzetű településről érkező fiatal lépett pályára október 12-én a felcsúti Pancho Arénában. A Fete Kupa, a felzárkózó települések program országos labdarúgó bajnoksága lehetőséget és élményt nyújt a rendszeresen edzésekre járó gyerekeknek. Ezeken a településeken a sport nem csupán hobbi, hanem a felzárkózásért végzett szociális munka fontos eszköze. Az U12-es korosztályban Átány, az U14-es és az U16-osban pedig egyaránt kömlő játékosai érdemelték ki a győzteseknek járó legnagyobb kupát.
Időjárás.
Híreink végén pedig pár szó az időjárásról. Ma egy hideg front hatására helyenként futó záporok alakulhatnak ki napos gomoly felhős időben. Élénk, erős lesz a szél, napközben 12-18 fokra számíthatunk, holnap pedig sok napsütésre, csapadékmentes időre van kilátás. A legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás, reggelente több felé fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet, majd napközben 10-15 fokot mutathatnak a hőmérők. A híreket Brühl Edit szerkesztette. Felolvasta Madarász Máté. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy. So don't stop.
Defying the laws of gravity, I'm a racing car.
Reggelt Budapest! Ez itt a reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Pár nap múlva itt van október 23-a, amely 1989. október 23-a óta kettős nemzeti ünnep Magyarországon, az 1956-os forradalom kitörésének a napja, és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának a napja. Az 1956-os forradalom és szabadságharc a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Tóth Judit történész legújabb írásában két olyan megyei első titkárt mutat be, akik testvérekként 1956. októberében mindketten azt a pártfunkciót töltötték be, és tevékenységük nagyban kötődött a fentebb említett két eseménynek helyet adó megyéhez, vagyis Hajdú-Biharhoz és Csongrádhoz. Köszöntöm Tóth Judit történészt, a Rubikon Intézet tudományos munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm én is a hallgatókat!
Mutassa be ezt a testvérpárt, illetve hát tulajdonképpen mint Komocsin klán vannak említve.
Igen, hát ugye a klán az azért is, mert igazából nem is csak a két testvér az, aki aktívan közreműködött és politikai szerepet vállalt, hanem már az édesapjuk is, idősebb Komócsin Mihály, aki már a Tanácsköztársaság idején aktívan tevékenykedett, és ezt követően pedig már az illegális mozgalomban a fia is bekapcsolódtak, de aktívan természetesen majd igazából 45-öt követően, miután a Magyar Kommunista Párt tagjai lettek. A két fiú pedig nevezetesen Komócsin Zoltán és ifjabb Komócsin Mihály, akit ezután csak Komócsin Mihályként fogok majd emlegetni. És talán a hallgató Komócsin Zoltán az, akiről többet hallhattak, hiszen ő nagyon magas pozícióban jutott, majd a Kádár, jut majd a Kádár rendszerben, de hogy ennyire ne szaladjunk előre, először csak arról, hogy kik is ők akkor, amikor még első titkárok. Komócsin Zoltán Hajdú-Bihar megyébe volt első titkár a forradalmat megelőző időszakban. Nem sokkal egyébként annak az évnek az elején, tehát 55-56 fordulóján került Hajdú-Bihar megyébe, de ezt megelőzően egyébként volt már Vas megyében is első titkár 48-49-ben. Komócsin Mihály pedig a politikai pályafutását a szülővárosában, Szegeden, illetve Csongrád megyében kezdte, és innen került utána, ő már korábban 54-be, Heves megyébe, ő ott volt első titkár a forradalom napjaiban, viszont már ott annyira markáns a helyi egyéb pártvezetők is rákosista pártvezetőnek tekintették Komócsin Mihályt, hogy őt onnan a forradalom napjaiban elűzték igazából, és így került utána vissza a szülővárosába, a szülőföldjére, Csongrád megyébe, és innentől kezdve igazából Csongrád megye irányítása egészen 1985-ig, a nyugdíjazásáig lényegében az ő nevéhez kötődik.
Tehát a megyei első titkár rangon felül már nem került soha?
De, tehát amikor visszakerült Szegedre, akkor ott mindjárt aktívan részt vett egyrészt a forradalom leverésében is, a restaurációban és az új hatalmi gépezet kiépítésében. Tehát aktív közreműködője volt a helyi MSZMP megszervezésének, amelynek először, mint szegedi első titkár volt az irányítója. Utána volt a megyei tanácsnak is az elnöke, és utána lett a megyei pártbizottság első titkára, de annyira meghatározó személy volt, hogy igazából annyira nem is az volt lényeges, hogy ő milyen funkciót visel, hanem maga a személyisége és az, amit képviselt, igazából ténylegesen onnantól kezdve, hogy visszatért a megyébe, 1985-ig ténylegesen olyan szinten nyomta rá a megyére a bélyegét az ő tevékenysége, hogy róla és ő miatt nevezték el Csongrád megyét Pol Pot megyének, ugye, aki kambodzsai diktátor
igen,
volt.
Igen. Milyen szerepük volt a forradalom eseményének helyi kezelésében, illetve milyen szerepük volt a forradalom leverésében?
Igen. Akkor most Komocsin Zoltánhoz kanyarodnék vissza, akit azért kell ilyen szempontból megemlítenünk, mert talán kevesen tudják, de ugye, hogy az első olyan megmozdulás és a hatalom részéről, amely halálos áldozatokat követelt, ez nem Budapesten volt, hanem Debrecenben. És ugye, ahogy említettem, Komolcsin Zoltán ekkor itt volt első titkár, és igazából egy első titkár is azért is fontos szerintem, hogy itt az első titkárokat fókuszba helyezzük 56 kapcsán, hiszen egy-egy megye élén a megyei első titkárok, a megyei pártitkárok igazából lényegében élethalál urai voltak, és az ő kezükben volt az, hogy az ő személyiségük volt az, aki meghatározta egy-egy megye életét. És Komolcsin Zoltán, amikor ott kibontakoztak a forradalmi események, egyébként nagyon korán ott is, mert hogyha most megint visszakanyarodok, és bocsánat, hogy így ingázok akkor a két megye között, de ugye Szegeden 16-án, október 16-án megalakult a MEFESZ. És hasonlóképpen Debrecenben is az egyetemi ifjúság volt az, aki a mozgatórugója volt a helyi eseményeknek, és ott már korábban alakult egy Kossuth kör, amelynek az ottani emblematikus személyisége és a forradalomban is tevékeny résztvevő volt egyébként Fürr Lajos. És az ottani egyetemi ifjúság, miután Szegedről is érkeztek egyébként a MEFESZ tagjai, katalizálták az eseményeket, és ott is 23-án már tüntetés volt. És ebbe a tüntetésbe avatkozott be igazából Komolcsin Zoltán, aki először a helyi híradós katonai egységet próbálta mozgósítani, hogy folytsák el ezt a helyi megmozdulást, viszont ők nem voltak erre hajlandók, és ekkor a helyi AVH-s alakulatokat mozgósította, és igazából az ő részükről dördültek el azok a lövések, amelyek utána Debrecenben egyes szakirodalmi megállapítások kettő, mások három halálos áldozatról számolnak be, és sebesülések is voltak ennek a közbeavatkozásnak, megmozdulásnak a következtében. Ezután ott is alakult egy olyan forradalmi szerv, amiben Komolcsin maga is megpróbált részt venni, ugyanis erről is már több szakirodalom is szól, hogy a helyi politikai elit, így ez alatt érthetjük ugye magukat az első titkárokat is, de akár alsóbb szinten is, járási, városi szinten is, megpróbálnak a forradalmi események részévé válni oly módon, hogy a forradalmi szervekbe is bekapcsolódnak.
Mint beépített titkos ügynökök? Mint titkos ügynökök?
Nem, hanem ott megalakulnak ugye a helyi forradalmi bizottságok, nemzeti bizottságok, nemzeti tanácsok, és utána villámgyorsan azért kivetik ezek a szervek magukból ezeket az első titkárokat, így Komolcsint is, igazából be se választották, tehát ő szeretett volna ennek a része lenni, és ennek a forradalmi bizottságba bekapcsolódni, de amikor megtörtént ez a választás, őt kihagyták ebből, és emiatt akkor el is hagyta a város, tehát elhagyta a várost, és a ott lévő Debrecen mellett lévő szovjet repülőtérre ment, ez már október 27-e, és nagyon érdekes, hogy innentől kezdve az ottani pártszervek lényegében szét is zilálódnak. Nem csak a megyei pártaparátus, hanem az alsóba járási pártaparátusok, városi pártaparátus. És ugye ez is olyan szempontból is nagyon érdekes, hogy az MSZMP megalakulásáról is viszonylag keveset tudunk, hogy hogyan is megy végbe, ugye az MSZMP-nek a létrejötte, hogyan morzsolódik fel az MDP, mert itt is általában arról szoktunk tudni, hogy ugye október 31-el megszűnik az MDP, majd létrejön az MSZMP, de az, hogy ez alsóbb szinten milyen folyamatok zajlanak, és hogyan is történik az, hogy feloszlik az MDP, ez is például azt gondolom, hogy ez itt most nagyon-nagyon fontos adalék olyan szempontból, hogy nagyon szépen kirajzolódik, ahogy itt október 27-től helyi szinten igazából lényegében felszámolódik az MDP apparátusa.
Uh-huh. És ebben ugye nyilván a két megyében fontos szerepe volt a két Komócsinnak. Ugye a kádárrendszernek a kiépítésében, a Magyar Szocialista Munkáspárt megszervezésében milyen szerepük volt, tehát hogy járultak hozzá? Nyilván jelentős, mert mint mondta, igen sokáig töltötték be aztán még ezt a funkciót.
Hát mindketten igazából azt követően, hogy a szovjet csapatok ugye Debrecenben még hamarabb nyilvánvalóan megjelentek ott november 4-én, és azt követően utána Komócsin visszatért, és aktív szervezője lett Debrecenben az új pártnak, úgyhogy az Ideiglenes Intéző Bizottság irányítója volt, és nem sokáig maradt ott egyébként a megyében, mert ő lett utána országos szinten a KISZ-nek a egyik meghatározó embere, utána pedig vezetője is, ugye 57 márciusától, és Komócsin Mihály pedig ugyanezt a szerepet töltötte be Szegeden, azt követően, hogy Gyurkó Lajos tábornokkal együtt aktívan részt vett az ottani forradalmi eseményeknek a leverésében, és ő pedig Szegeden és Csongrád megyében vált az MSZMP aktív szervezőjévé. Uh-huh. És még visszakanyarodva olyan szempontból csak Komócsin Zoltánhoz, hogy őt talán onnan is lehet jobban ismerni, hogy Kádár lehetséges utódjaként is emlegették őt, tehát ott Debrecenben uh-huh. az októberi események idején egy igazán keményvonalas, erőskezű vezetője volt akkor Debrecennek, és Komócsin az, hogy utána ténylegesen úgymond nem fenyegethette Kádárnak a pozícióit, az annak is volt a következménye, hogy ő viszonylag fiatalon, 51 évesen 1974-ben meghalt, uh-huh. míg Komócsin Mihály, ő ugye elég hosszú életet élt, egyébként 2016-ban halt meg, hogyha jól emlékszem.
Akkor? De mint, igen.
Igen, igen. De mint mondtam, ő 85-ig, akkor volt egyébként ez a nevezetes esemény, hogy akkor már egy többes jelölés volt az országgyűlési választásokra, és Király Zoltán akkor szorította ki Komócsin Mihályt, és így már nem kerülhetett be az országgyűlésbe se. De mondom, tehát 1985-ig aktív alakítója és formálója volt a Csongrád megyei közéletnek.
Sajnos lejárt az időm, pedig igen. még sok érdekességet tudna nyilván mondani, úgyhogy a végén akkor hadd kérdezzem azt meg, hogy hol olvasható a teljes cikk.
Igen, ez a Rubikon online oldalon fog megjelenni, és a Rubikon intézetnek az oldalán, és október 22-től olvasható majd.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Tóth Judit történésznek, a Rubikon intézet tudományos munkatársának. Viszont hallásra, és jó egészséget, jó munkát!
Minden jót kívánok, köszönöm, viszont hallásra! When the truth is found to be
Reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Most pedig hallgassák meg állandó rovatunk legújabb fejezetét, az Ars Poétikát, amelyet Elekes Irén Borbála szerkeszt.
A Magyar Költészet Napjához kapcsolódóan indítottuk el áprilisban Ars Poetica című rovatunkat. Nagy költők olyan verseit szólaltatjuk meg, amelyekben művészi hitvallásukat összegzik, megfogalmazzák, mit tartanak a költészet vagy az élet legfőbb feladatának. A sorozatban irodalmunk legnagyobb alakjainak művei közül válogatunk. A hangsúly a költeményeken lesz, beszéljenek önmagukért a versek. Igyekeztünk olyan műveket beválogatni, amelyek azért jelenthetnek újdonságot, mert nem közismertek. Ma Kazinczy Ferencet idézzük meg, aki nyelvújító és irodalomszervező tevékenységével a reformkor előtti évtizedekben a nemzeti felemelkedés és önállósulás ügyét szolgálta. Lakhelye Széphalom egykor Magyarország szellemi életének központja volt. A nagy irodalomszervezőnek, versek, fordítások, tanulmányok szerzőjének birtoka működtetésére is volt gondja. Kazinczy születésének századik évfordulóján 1859-ben a Magyar Tudományos Akadémia megvásárolta a kúria kertjét, és ott Ibl Miklós által tervezett emlékcsarnokot állított. Néhány évvel ezelőtt pedig az emlékcsarnok közelében megépült a Magyar Nyelv Múzeuma. Kazinczy hatalmas életművének középpontjában a magyar nyelv ápolásának ügye állt, mely által úgy gondolta, az egész nemzet is felemelkedik. Leveleiben gyakran idézi Rousseau-nak egy fontos gondolatát. Egy lesüllyedt nép egyes egyedül azáltal emelhető fel, hogyha őt önnön tiszteletére tanítják. Műveiből csak felvillantani tudunk egy keveset. 4 epigrammát hallunk és levélrészleteket. Az epigrammák közül az első 2 kemény bírálat 2 kortárs költő munkáiról, a második 2 pedig a jó művek ismérveit sorolja fel a költő. A lenyűgöző mennyiségű levelezésből kiragadott részletek Kazinczynak a nyelvhez, a kultúrához való viszonyát érzékeltetik. A levelek Sauder Mária kötetéből valók. Az epigrammákat és a levélrészleteket Sárosi Attila előadásában hallják.
Kazinczy Ferenc, prózai s poétai szólás. Természet, te vagy a törvény s a mester. Igazgasd verseimet, s hagyjad folyni szabásid után. Így fut aki. És mivel a prózáját szórja, különbség nincsen verse között s prózai műve között.